És akkor, ahogy bearangoztuk, arról fogunk beszélgetni, ugye, hogy jön a globális minimumadó, de hogy Magyarország meddig tudja magát kihúzni belőle, ez egy nagyon nagy kérdés, ugye volt erre politikai reakció, és most már Magyarországon, vagy Magyarországról is azt mondta Varga Mihály, hogy Magyarországnak már arra is vannak tervei, hogyha egyetlen fillér EU-s pénz sem érkezik idén, illetve hát, hogy ez derült ki abból, amit mondott.
De ez nem erre reagálás, hogy ez csak így tágan, kapcsolódik a globális minimumadóhoz. Oké.
Na, de az a lényeg, hogy Weinhard Attila van itt velünk, a Portfolio.hu vezető elemzője.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
Na, akkor kezdjük az elején.
Igen, tegyük
globális
először.
Minimumadó, mi történik ezzel, és hogy nyomás alá kerültünk ezek ebben az ügyben, de hogy ki tudjuk-e magunkat húzni belőle?
Igen, ez egy nagy kérdés, hogy ugye 139 ország megállapodott két héttel ezelőtt az OECD-nek a kibővített platformján arról, hogy mik legyenek a főbb keretei ennek az új adózási rendszernek, a társasági adózást értem ez alatt. És ebből a 139 országból 130 állapodott meg, és ebben a 9 országban Magyarország is a kimaradók között van egyelőre. De itt a hétvégi velencei G20 csúcson, pontosabban a pénzügyminiszteri csúcson, gyakorlatilag ezt a G20-as körben is jóvá hagyták ezt az elképzelésrendszert, és a részleteket majd a következő 3 hónap során alakítják ki. És az a nagy kérdés, hogy ebben a 3 hónapban például a magyar, az ír, az észt vagy a ciprusi kormányt, mint ugye EU-s tagokat be tudják-e vonzani ebbe a közös hajóba, vagy mindegyiket be tudják-e vonni, vagy néhányan kimaradnak, illetve egyéb afrikai vagy kisebb szigetországok kimaradnak még ebből a formálódó elképzelésből. Egyébként nagyon úgy tűnik az amerikai pénzügyminiszternek a szavaiból, nagyon határozottak ebben a kérdésben a nagyhatalmak, hogy mindenképpen mennek ebbe az irányba, és hát hogyha valaki kimarad, akkor ez nem tudja igazából már elfektetni ezt az ügyet, nem tud ennek keresztbe állni, mert a legfontosabb adóparadicsomoknak a döntő többségét is ugye gyakorlatilag berántották ebbe az alkuba. Tehát a nagy multicégek az adóknak az adóparadicsomok felé való terelése, és ott a nullás vagy nagyon alacsony százalékokkal való leadózásának a gyakorlata, tehát azt gyakorlatilag így ki fogják tudni iktatni. Ugye a fő cél az most minden tagállam, vagy hát minden államban közel azonos, a koronavírus válság utáni nagy költségvetési lyukat el kell kezdeni valahogy befoltozni, és ennek az egyik eszköze ez a társasági minimum adózás terén formálódó alkú, aminek ugye a lényeg az, hogy adókivetési jogokat állapítanak meg az alkuban résztvevő tagállamok egymás irányába, és hogyha a közösen kialakított alsó adózási küszöb alá vágna valamelyik mégiscsak, akkor a másik ország, annak az adott multicégnek az anya országa kapná meg az adókivetésnek a jogát, hogy úgymond kiegészítse erre a minimális szintre, tehát az ottani adóhivatal beszedhessen plusz pénzeket. Magyarul az egyik állam, amely megpróbál alávágni ennek az alkunak, az gyakorlatilag költségvetési bevételtől esik el, és ezzel áttételesen egy másik államnak a költségvetési bevételét növeli. Ez az az ösztönző mechanizmus, amelynek a különböző csatornái végül is afelé igyekeznek terelni a bent lévő tagállamokat, hogy tartsák magukat az alkuhoz, illetve a kimaradókat is afelé próbálják ösztönözni anyagilag, hogy vegyenek részt ebben a megállapodásban, hiszen ezzel a saját költségvetésük pozíciója javulhatna, és ne más tagállamok költségvetését gazdagítsák vele.
De miért nem tetszik ez Magyarországnak? Tehát igen. Mi a problémánk ezzel?
A legutóbbi magyar kormányzati álláspontnak a lényege ebből az, és az ellenért az az, hogy Magyarország szeretné az adókivetésnek a szuverén joga alapján ezt a 9%-os társasági adót megtartani, mert az az álláspontja, hogy ez egy olyan versenyző tényező a globális tőkéért folytatott harcban, tehát a működő tőke beáramlásban, amely egy fontos ütőkártya lehet, hogy bizonyos cégeket ide tudjanak vonzani. De hangsúlyozta a magyar kormányzati képviselő, hogy ők a káros adóverseny, meg a különböző struktúrákon keresztül az adó fizetés alóli kibújásnak a gyakorlatát, az természetesen ők is ellenzik, tehát a magyar kormány is, tehát abban partnerek, hogy az ilyen csatornákat és az ilyen kiskapukat zárjuk be, de abban nem szeretne belemenni, legalábbis a legutolsó ismert álláspont szerint, hogy a 9%-os társasági adót a jelenlegi elképzelések szerint legalább 15%-ra fel kellene emelni, és az ráadásul egy effektív társasági adókulcs lenne, tehát nem az van, hogy nominálisan 15%, de mindenfajta kedvezményekkel igazából 10% alá vagy 5% alá lehet vinni, hanem ott a kedvezményrendszernek a megrostálásán keresztül ténylegesen legalább 15%-át be kellene fizetni az érintett multikörnek majd a formálódó megállapodás alapján.
Tehát, hogyha mi ide hívunk valakit 9%-kal, és kimaradunk a rendszerből, akkor 6%-ot perkálhatunk át egy másik államnak?
Hát nem mi perkálunk át, hanem az a másik ugye, állam, annak az adott multicégnek az anya cége, mondjuk az amerikai állam, hogyha tegyük fel egy amerikai multit, mi a 9%-kal ide tudunk hozni, akkor ő 6%-ot pluszban még befizet, és akkor gyakorlatilag azt a 6-ot mi is beszedhetnénk, hogyha mi benne lennénk ebben az alkuban. Tehát ez ennek az egésznek a lényege, hogy ez az az anyagi ösztönző, csak akkor mondjuk kérdés, hogy ide jönne az az adott cég, vagy akkor maradna Amerikában, vagy mondjuk egy másik uniós tagállamba menne. Tehát ugye ezek azok a dilemmák, amelyeket ugye hát előre modellezni nem nagyon lehetséges, és erre mondja azt a magyar kormány, hogy az adókivetés ugye továbbra is szuverén a jog, ugye minden állam a saját döntési még az EU-n belül is, nem csak ugye világszinten, és erre mondja azt, hogy ő ezt a versenyzési eszközt ezt nem szeretné, erről nem szeretlene mondani, de természetesen az egyéb olyan adókibújási technikákat, amikkel mindenféle hangzatos adóparadicsomokba, szigetvilágokba csatornázzák még egyébként Magyarországról is a profitokat, hogy azt azért persze szeretné bezárni, és ezzel ugye nyilván akkor a magyar költségvetés is jobban járna. Csak ugye az a probléma, hogy ezt a kettőt ugye nem lehet szétszalámizni, hanem egyben kell erről az egészről dönteni, és ugye itt van az a fájdalmas döntési pont, hogy akkor most végül is mit tegyen a magyar kormány ebben a döntési helyzetben, és ugye azért az is, amit a cikkemben is említettem, azért az is ez is egy kockázata a kimaradásban gondolkodók felől, megközelítve, hogy tehát nem csak a tőkevonzási képességünk romolhat, hanem a már itt lévő cégek is esetleg elpártolhatnak, mert mondjuk más tagállamban, vagy más lokáció miatt, vagy más országokban képzelik el a telephelyüket, leánycégeiknek a helyét, tehát gyakorlatilag 15% lenne máshol is mondjuk ez az adókulcs, de valamilyen egyéb okok, földrajzi vagy bármilyen egyéb ok miatt egyszerűen átpártolnak más országba, és akkor azzal gyakorlatilag ugye negatív foglalkoztatási hatás lenne Magyarországon, másrészt ugye akkor az adóbevételt itt be sem tud megszedni egyáltalán. Tehát igazából ezek azok a döntési kérdések, amelyek ugye egy ilyen kényes érzékeny helyzetet teremtenek, meglátjuk, hogy majd tud-e, mert ugye az amerikai pénzügyminiszternek a nyilatkozat azért abban a szempontból érdekes volt, hogy ő azt jelezte, hogy megpróbálják feltérképezni a magyar, illetve az egyéb kimaradó országoknak a félelmeit, és ezeket megpróbálják kezelni. Azaz, akár olyan kivételekkel, kedvezményrendszereknek a megőrzésével, amelyekkel mégiscsak be tudják rántani a kimaradókat is ebbe a közös platformba. Tehát elképzelhető, hogy Magyarország végül ezzel az egyelőre különutasnak tűnő stratégiával lehet, hogy olyan kedvezményeket ki tud csikarni végső egyeztetések menetében, amelyek mentén végül majd beszállunk ebbe a közös buliba, de végül is elérünk olyan előnyt, amelyet végül a többi ország lehet, hogy nem fog tudni elérni, vagy csak...
Mit szólnak akkor a többiek, akik megbeálltak ez?
Hát igen, ugye korábban. Nem annyira reális, hogy itt akkor mi egy-egy országként majd valami extrém kedvezményt kicsikarunk, hanem hogy lehet, hogy valahogy úgy fel tudjuk újítani ezt az alkut, vagy valami olyan kedvezményrendszert tudunk megőrizni, amely mentén végül is már a magyar pozíció is képviselhető és kedvezőben eladható.
Azt nem egészen értem, hogy akkor a cégek szempontjából, ha nézem, hogyha ide jön Magyarországra, akkor 9, de a másik 6-ot befizeti máshova. Ha máshova megy, akkor 15-től végsősorban ugyanott van, akkor miért érné meg neki ide jönni? Vagy mi alapján dönt, hogy ő akkor melyik országot választja?
Hát ugye a 9 az csak a névleges. Tehát ugye ez a lényeg, hogy ugye a névleges társasági adó és az abból osztogatott különböző kedvezményekkel az effektív kulcsa, az effektív társasági adó kulcsa azért számos multicégnek, amelyek itthon vannak Magyarországon, azért valószínűleg jóval alacsonyabb, akár 2-3-4%, és akkor ugye azért mégiscsak egy jelentős differenciáról beszélünk, mert azért fontos hangsúlyozni, és ezt az adózási szakemberek rendszeresen meg is teszik, hogy azért nem kell ezt az egész kérdést csak a társasági adó kulcsok szintjéig szűkíteni, segíteni, hiszen rengeteg olyan szempont játszik közre egy cégnek a döntésében, hogy hova telepítsen le egy céget. És ebben az X plusz egyedik, a társasági adó kulcs, illetve a kedvezményrendszer. Nagyon sok egyéb tényező van, amely ennél jóval fontosabb, például a szakképzett munkaerőnek megfelelő számban lévő rendelkezésre állása, infrastruktúra kérdések. De minden esetre azért valahol nyilván az elsők között azért megtalálható a társasági adózásnak a kiszámíthatósága és annak a kerete is. De minden esetre egyébként ez az adóreformnak eladott ugye, jelentős előrelépés azért valójában a társaságok terhei közül csak és kizárólag a társasági adó kulcsra fókuszál, miközben azért lehet rengeteg egyéb járulékot, illetéket, különböző terheket fizetnek még be a cégek. Tehát igazából
és ott van játéktér.
Igen, tehát hogy van máshol játéktér, és gyakorlatilag ez egy eléggé szűkíti, redukálja ennek az egész kérdésnek a komplexitását, és azért pontosan ez az, ami mentén azért lehet, hogy egy ilyen megállapodásban érdemes részt venni, majd egyébként más csatornákon játszani tovább a cukorkáknak az adogatását.
Igen, egy hallgató is pont ezt kérdezi, hogy a névleges társasági adó és a gyakorlatban fizetett adó, miután nagy mértékben eltér a legtöbb országban, ez hogyan kezeli a megállapodás, illetve a rendszer, de akkor úgy látom, hogy annyira nem.
De kezeli. A legutolsó ismert információk szerint ez a 15%-os adóminimum, ez effektív lenne. Tehát nem lehetne belőle osztogatni kedvezményeket. Tehát ténylegesen legalább 15%-át be kellene fizetni az adott kulcsit az érintett cégeknek az adott országoknak az államkasszájába. Bár egyébként azért vannak ezzel részben ellenmondó információk is, miszerint nem is annyira eldöntött még ezért ez a 15%, illetve ha a 15 el is döntött, akkor abból azért lehet, hogy egy-két kedvezményt még mégiscsak lehet osztogatni. Ezek azok a finom technikai részletek, amelyek most a következő három hónapban fognak eldőlni, hogy az októberi római G20 állam és kormányfői csúcs találkozón majd hivatalosan is be tudják jelenteni a legfelső szintű vezetők, hogy akkor végül mire jutottak, milyen megállapodást tudtak létrehozni.
És hallgató még az iránt érdeklődik, hogy konkrétan kikre vonatkozik el, tehát csak a multikra, vagy ki a határ, mert nyilván vagy a helyi mikro- és kisvállalkozókkal.
Nem nagyon fontos, hogy ez egy a multinacionális cégeknek a terepe, nem is mezeje ez az egész kérdéskör. Tehát ezek azért a milliárd dolláros és eurós méretű éves árbevételű cégek, meg több tíz, meg több százmilliárd dollárosok. És ebben részben a digitális és technológiai cégek is érintettek lennének, és részben pedig ezen kívülálló kör. Egyébként a szombati csúcs találkozó után az uniós biztos, aki a területért felel, az már rögtön jelezte, hogy nem eldöntött, hogy mondjuk a pénzügyi intézményekre vonatkozik-e, tehát bankok, biztosítók, intézményi alapkezelők, illetve
őket a már én kivételként láttam emlegetni őket egyértelműen.
Igen, és hát nyilván itt azért az utolsó egyezkedés ezt a kérdést is eldönti. Egyébként még azért arra nem biztos, hogy mérget lehet venni, hogy ebből a nagy megállapodásból minden részletében lesz egy átfogó alkú, hiszen például tegnap a Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter Brüsszelben tárgyalt, és próbálta felpuhítani azt az EU-s eldöntött megállapodást, hogy a technológiai cégekre ki fognak vetni az EU-ban egy sales tax, egy vételi alapú adót, hát ami úgy történetesen pont az amerikai tech cégeket fogja célozni. Persze az EU vehemensen tiltakozik, hogy ez dehogy is, ez nem rájuk, ez mindenkire vonatkozik. Az amerikaiak meg ugye hát eléggé magukra veszik, de hát most nyilván itt a céges felhozatal ebben eléggé amerikai túlsúlyú. És egyébként ezt az EU pedig azért akarja megtenni, hiszen a koronavírus válság utáni helyreállítási alapnál az egy már majdnem egy éve eldöntött kérdés, hogy ki fognak vetni a digitális cégekre egy olyan adót, amely ugye ezt a helyreállítási alapot bevételi oldalon finanszírozza. Tehát már is van egy komoly összeütközés az EU és az USA között ebben az egész kérdésben, hogy akkor a tech cégeknek a digitális adó elképzeléseit azt hogy akarja az EU megcsinálni, miközben az USA határozottan azt mondta, hogy ez diszkriminatív lenne a cégeikre, és akkor akár ebből még egy ilyen vámháború, kereskedelmi háború is kialakulhat, ha az EU továbbra is a saját maga által már eldöntött bevételi oldali megteremtés útján halad. Jövő héten elméletileg ezt az EU-s a digitális adót be is fogják jelenteni, ha el nem halasztják. Meglátjuk, hogy itt mire jutott jelen ebben a kérdésben. látszik, hogy azért itt nagyon komoly érdekek feszülnek egymásnak, és nyilván Amerika is próbálja a saját érdekeit, a saját cégei érdekeit képviselni ebben az ügyben. Azért az más kérdés, hogy mondjuk amikor 100 milliárd dolláros profitot csinál az Amazon, vagy a Facebook is ugye hatalmas profitokat csinál, és hogy akkor ennek mentén próbálja kihúzni a saját cégeit egyéb olyan bevételszerző lépésekből, amelyek mentén azért hát az igazságosság kérdés azért sokszor felmerül, hogy ezt meddig tudja képviselni, és a két nagy hatalom ebben a kérdésben meg tud-e állapodni.
Uh-huh. Tehát mindenképpen azért nehezebb lesz a nagy multiknak, és ugye főleg a tech cégeknek, de semmi nem látszik az árfolyamokon. Tehát, ha valaki azt nézi, hogy ez miért lehet? Itt azért biztos, hogy komolyabb adóterheik lesznek, de most akár hova fog ez pontosan kifutni, meg a részletszabályok hogyan alakulnak, de mintha ebből semmit nem árazna, vagy semmit nem vett volna észre.
Igen, ez nagyon érdekes kérdés, ezt én is figyelem, bár nem részvényelemző vagyok, de minden esetre azért azt én is azt gondolom, hogy ha makro szempontból közelítjük, az belátható, hogy ez az alapú, ha akárhogy is cinkelják a végső részleteit, mindenképpen növekvő adóbefizetéseket fog okozni a nagy globális tech cégeknél is, és ennek valahogy az árfolyamban, ugye az RPS előrejelzéseken keresztül azért meg kellene, hogy jelenjen. Ennek az ellenmondásnak a feloldását én abban látom, hogy miközben ugye a részvényárfolyamok azért jellemzően ugye néhány évre próbálnak előre tekinteni a várható osztalék, vagy pontosabban a várható nyereség kalkulálásán keresztül. Ez az adó, bár a német pénzügyminiszter nagyon határozottan mondta, hogy szerint ez 2023-tól biztosan működni fog. Én azért ebben kételkedek, tehát el tudom képzelni, hogy azért nem esnek a részvényárfolyamai ezeknek a nagy cégeknek, mert abban bíznak a befektetők, hogy ez az egész kérdés majd kicsit kinyúlik az időhorizonton 2024-25-re, és ugye az a kérdés most még a mostani árfolyamot azért kevésbé rángatja, mint hogyha mondjuk jövő január 1-től lépnének ebben az ügyben, nyilván ez technikailag sem tud megtörténni, hiszen egy októberi alkú után 2022 az arra fog rámenni, hogy a megállapodásban résztvevő tagállamok a saját adórendszerüket otthon a jogszabályok szintjén átalakítsák, és aztán leghamarabb 2023-tól tud ez a kérdés majd a résztvevő tagállamok szintjén működni, és annak ugye azért van kockázata, hogy ez elnyúlik az időben.
Uh-huh. Állunk meg ugye arra, hogy 2022-re valószínűleg az alkudozásra, hogy akkor belépjünk a rendszerbe.
Hát azt gondolom, hogy erről októberig döntést kell hozni, igen? És utána, ha igen, tehát hogy a G20-as megállapodás, hát ugye azért a G20-as megállapodás az látszólag 20 tagállami körben zajlik, de valójában 130 tagállamnak az érdekei mentén halad az egyeztetés. Minden esetre ott azért a G20-on októberben a legfontosabb keretek el fognak dőlni, és aztán még ugye az a kérdés, hogy az OECD-nek a kibővített platformján még milyen mozaik darabokat esetleg módosítgatnak, de a legfontosabb keretek azok azt gondolom, hogy 3 hónapon belül már várhatóan ismertek lesznek.
Oké. Okay. Na Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottad a hátteret. Ez nagyon fontos és érdekes kérdés, és jobban értjük. És várjuk a további híreket. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked is.
Köszönöm nektek is, minden jó, szép napot a hallgatóknak is, sziasztok!
Weinhardt Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk a globális minimumadó bevezetéséről, ennek az egésznek a hátterről, illetve Magyarország dilemmájáról, hogy csatlakozzon-e a rendszerhez, illetve hogy lehet-e olyan forgatókönyv, ami alapján érdemes lehet kimaradni belőle.